Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában Olaszországban fogunk kalandozni, Viareggio. Ezzel kezdjük, hiszen azt hiszem, hogy ha valaki ezen az üdülőtelepülésen megfordul, akkor alig hanem azt mondja, hogy te jó ég, hát ilyenek is vannak, mert hogy Ferrari-kát, Lamborghini-ket, McLaren autókat, meg mindenféle csodákat tudunk kölcsönözni, a luxus butikok egymást érik, és tényleg úgy érezzük, hogy hát a Saint-Tropez Monte Carlo hangulatát itt az olasz tengerparton is fel tudjuk idézni, nem kell ahhoz feltétlenül Franciaországba vagy a monakói hercegségbe utazni. Viareggioba azért jóval kevesebb magyar turista megy, mint ahányan felkeressék Jeszolót, Kaorlét vagy Bibionét, messzebb is van, de azt hiszem, hogy egy kis autókázás mindenképpen megér, hogy megnézzük az itteni izgalmas üdülővilágot. A nyári szezonban megtelnek a környékbeli strandok és a környékbeli luxushotelek szintén. Amikor életemben először jártam Viareggioban, még a 90-es években, egy komoly, de azért belátható nagyságú település volt, bár akkor is mintegy 20 000-en laktak itt. Manapság már olyan sok külföldi vásárolt villákat a tengerparti üdülőtelepülésen, hogy a lakók száma a 100 000-et is megközelíti, bár hivatalosan mintegy 60 000-en laknak Viareggioban. Toszkánában vagyunk, és sokak számára ugye Toszkána, ez Firenze, Pisa környéke, Siena, tehát tényleg az álomszerű városok, a látnivalók, a pizzai ferdetorony, a gyönyörű templomok. Nos, Toszkána talán legnépszerűbb helye, ami a tengerpartokat illeti, az Viareggio, mert hogy itt tényleg lehet bulizni, fantasztikus butikok sorát találjuk a tengerparton, menő üzleteket, bőven megvan a luxus világa, hogyha valaki arra vágyik, és itt van Olaszországnak a leghosszabb tengerpartja. Legalábbis, hogyha a homokos beachekre gondolunk, mint tengerpart, hát természetesen nem úgy, hogy hát Olaszország jelentős része tengerpart, nem így értelmezendő ez, hanem a homokos strandra gondolnak, amikor ezt így hívják, és sokszor a marketing anyagokban feltüntetik. Hát persze, hogy mennyire hosszú egy strand, mitől meddig tart, ez megint csak olyan véleményes, hogy szinte lehetetlen exakt számot mondani. Azért, ha valaki Rimini vagy Bibione környékén volt már, akkor ott is meseszép, homokos, hosszú strandokat talál, de Viareggioban is van ilyen, ez kétségtelen. Hogy melyik a hosszabb, hát ez legendás kérdés, ezt bízzuk az olasz turisztikai szakemberekre. Viszont ami érdekes az, hogy Viareggio nagyon régi tengerparti üdülőhely. Az 1800-as évek elejéről már vannak fejezések, 1811-ből, hogy Viareggioba mindenképpen érdemes lejönni. A gazdag emberek rendkívül sokat látogattak el ide, mert hogy gyönyörű villák voltak itt, gyönyörű vendégházak már akkoriban is. Tehát Viareggio lényegében a fényűzésről, a gazdagságról, a gazdag mulatozásról szólt, arról, hogy ha már valaki lejött a tengerpartra, akkor Viareggiót kereste fel, rendkívül népszerű volt. Nem csak a gazdag emberek, hanem a művészek is imádták. Nagyon sok festő lakott itt, szobrászok, keramikusok, és ebből a fényűző időszakból gyönyörű házak maradtak ránk. Ha valaki Viareggio híres sétányán este andalogva bandukol, akkor láthatja a szecessziós épületeket és villákat. Tényleg ezek színesek, és hát tipikus a szecessziós motivumok sokasága. Ettől valóban Viareggio egyedi, és egy picit arisztokratikus lesz. Tehát nem véletlenül magasabbak is itt a szállásárak, mint mondjuk a másik oldal tengerparti szakaszán. Tehát mondjuk, ha azt mondjuk, hogy Rimini drágább, mint Bibione meg Jeszolo, ha Bibione meg Jeszolo drágább, mint Kaorle, hát Viareggio meg jóval drágább, mint Rimini, tehát a szállásfoglalásnál azért erre fel kell készülni. Viszont cserébe az egykori 1800-as éveket idéző fényűző időszak hangulatát egy picit átérezhetjük. Szecessziós stílusú villák mellett sétálgathatunk, és nézegethetjük a luxus butikok kínálatát. Megfürödhetünk a gyönyörű homokos strandon. Rengeteg színes napernyőt tettek ki a strandra, emiatt messziről izgalmas és érdekes látvány. Viareggioban van Olaszország nagy karneváljainak egyike, hogy amikor Fellini újra élesztette a Velencei Karnevált, akkor nagyon hamar az lett az egyik leghíresebb, de Viareggióban is van egy klassz kis karnevál. De hát persze nyáron inkább a tenger közelségét élvezzük, meg azt, hogy itt azért tényleg olyanok az utcák, hogy ha este sétálgatunk, akkor megtelnek jól öltözött idősebbekkel, fiatalokkal, középkorúakkal, bemehetünk szinte minden nagyobb luxusmárka üzletébe, táskákat, cipőket, ruhákat vásárolgatni. A tengerparti sétány tényleg arról szól, hogy egy végtelenített divat bemutatón veszünk részt. Itt azért kevés az, hogy egy rövid nadrág, strandpapucs, és akkor kiplattyogunk este 9-kor vagy 8-kor a forgatagba. Hát itt azért akkor így fura lesz, hogy mindenki más rendesen felöltözött. Hát persze nem zakóba meg hosszújúba, de azért márkás dolgokban sétálgatta az üdülőközönség jelentős része. Van egy nagyon hosszú móló és egy nagy kikötő. Itt tényleg gyönyörű jachtokat is találunk. Hát az igazán nagyok azért nem férnek ide, de vannak bőven fantasztikusan jó hajók. Viareggión a több kilométer hosszú sétánynak van természetesen az olasz turizmusban ismert neve is, ez a La Passeggiata di Viareggio, vagyis hát Viareggiói passzás, annyira azért nem szofisztikált. Minden esetre nyáron ez nagyon forgalmas, de hogyha ősszel vagy tavasszal, esetleg télen jövünk ide, azért akkor is vannak bemutatók, események, rendezvények. Nagyon sokan azért érkeznek ide, hogy a butikok világát felkeressék, és kora este, késő délután vásárolgassanak, és hát tényleg bőven van miből válogatni, csak bírja a bankkártyánk. Vannak igen exkluzív éttermek, esti bárok, fagylaltozók, kávézók. Persze, hogyha valakinek kevesebb a pénze, azért akkor sem kell aggódni, mert hogy Viareggióban azért az utcajárusoknál is, hogyha nem is olcsón, de vehetünk akár szendvicset meg fagyikat is, úgyhogy az is szórakoztató lehet, ahogy nézegetjük a kirakatot. Hát én gyerekkoromban azzal szórakoztam, hogy Sopronban az Interturist bolt elé odaálltam, és néztem, hogy ott lehet tiktakot kapni, meg milkacsokit, és akkor így vágyakozva nézegettem fél órát, aztán úgy a vágyam megmaradt, de én meg elmentem. Tehát azt hiszem, hogy azért ez is érdekes lehet, amikor megnézzük a luxus üzletek sokaságát, hogyha valaki nem tudja éppen azokat a termékeket megvenni, amelyek a szíve vágyát képezik. Ettől még Viareggio jó hely. És hát Viareggióban tényleg lehet kapni például olyan bérautókat, amelyeket más olasz településeken nem feltétlenül, tehát Lamborghinit, Ferrarit, Porsche-t, mindenféle ilyen autót is lehet bérelni. És népszerű is ez egyébként, elmentem ide, hát nem béreltem, de megnéztem, és tényleg luxus csodák ott sorakoztak így a ház mellett, és hát bőven volt forgalom. Emiatt aztán eleve, hogyha Viareggióban az autókat nézzük, azok is márkásabbak, jobbak, mint a másik oldal a tengerpartjának autóvilága. A bárok is drágábbak, és látjuk, hogy tényleg ide azért olyanok is megérkeznek, akik mondjuk Kaorléban nem feltétlenül. Viareggio déli végén van a nagy móló, a nagy kikötővel szembe, és több mint 500 méterre behatol a tengerbe ez a nagy móló. Ez azért érdekes, mert hogyha ide kisétálunk, akkor visszafelé láthatjuk a partot, meg a kikötőt, este a fényeket, gyönyörű képeket lehet készíteni. A móló elején meg kávézók sokasága vár minket, és itt tényleg vannak utcai ételek, a szendvicseken túl is mindenféle más, tehát nem muszáj feltétlenül a luxus kávéházakat felkeresni, hanem itt is vehetünk valami finomságot. Úgyhogy van itt bőven lehetőség. Ami érdekes még, hogy ide jönnek a móló környékére a kikötőbe, ugye hát ott van, látjuk is onnan lényegében, és közvetlenül a hajóról árulják a halászok a frissen fogott halat, akkor is érdemes ide eljönni. Hát nekem azért sok lett volna, hogy én 2 hét alatt vagy 1 hét alatt én hajnalba keljek. Volt már rá példa, mert mentem hajnali horgászatra, de inkább este látogattam mindig ide a mólóhoz. Mint említettem, több mint 10 kilométer hosszan húzódik a homokos strand Viareggiónál, gyönyörű, világos színű a homok, önmagában ez is szép látvány, és hát jobbra-balra mindenhol napernyők, fürdőzők, homok, tenger, és annyira széles, hogy emiatt soha nem érezzük, hogy zsúfolt lenne. Tehát bőven van helyünk, pedig rengeteg a vendég. a gyerekeknek azért jó, mert hogy viszonylag sekély a víz, úgyhogy gond nélkül tudnak fürdeni, és nem nagyok a hullámok, tehát nem azzal, mint mondjuk a Copacabanán, vagy akár Hawaiion, a Waikiki Beach-en, hogy kiállok a tengerpartra, és már arrébb vett egy hullám, hogyha nem vigyázok, pedig csak sétálni akartam a tengerparton. Volt ilyen, engem is így elkapott egy hullám, azt nekivágott így a beton védműnek, mert arra sétáltam, és hirtelen nagyobb lett, mint előtte a hullámok, így volt egy ilyen esetem. Érdekes az, hogy ha valaki Viareggióban strandol, akkor azért sokszor előfordul, hogy nem ingyenes a strand, mert hogy a napernyőket és a napozóágyakat is ki kell fizetnie, és vannak olyan strandok is, amelyeket szolgáltatók bérbe vettek, és csináltak úszómedencét, zuhanyzót, öltözőket, mosdókat, napernyőket szereltek fel, napozóágyakat, és ezért kérnek egy bérleti díjat. De nem kell megijedni, mert a déli tengerparti szakaszon ott pedig hatalmas ingyenes szabad strand van, ahol aztán ki lehet teríteni a törölközőt, és élvezni lehet a tengert, meg a napsütést. Nézzük meg, hogy mi mindent látunk akkor, hogyha a Viareggióban kijövünk a tengerparti kis utcára, ami nem is kicsi, hiszen sok kilométer hosszú, bár nem annyira széles, viszont azért a luxus autók a külső részen még eljönnek. Hogyha közvetlenül a tengerparti butikos részt nézzük, akkor pedig a fantasztikus márka üzleteket látjuk egymás mellett sorakozni. A tengerparti sáv annyira nagy és olyan széles, hogy bőven van miből válogatni. Vannak luxus szállodák is, 4-5 csillagos szállodák, de a 3 csillagos szállodák is egy picit minőségre talán jobbak, mint amit megszokhattunk ugye Bibione környékén. Hozzáteszem egyébként az olasz szálláshelyektől, Isten bocsássanak, hogy ilyet mondok, de ne várjunk csodát, mert hogy nagyon sok esetben már régen, az 1800-as évek elején, közepén, végén megindult a turizmus. A két világháború között valóban már sok turistát fogadtak, és nagyjából azok a házak még mindig szállodák. Komoly hagyomány van itt az idegenforgalomnak. Ennek viszont az lett az eredménye, hogy ha valaki elmegy egy szupermodern, új luxus hotelbe Ázsiába, akár csak a török Riviera tematikus szállodáinak valamelyikébe, azt tapasztalja, hogy hát ott már azért jobb a lift, gyorsabb a lift, tágasabbak a szobák, a berendezések modernebbek. Hát értelemszerűen nem véletlen az, hogy Las Vegasban azt csinálják, hogy időről időre teljesen lebontanak szállodákat, vagy akár felrobbantanak szállodákat, majd újat építenek, és nem a már meglévőt kezdik el renoválgatni, mert hát soha nem lehet olyat megcsinálni, mint amit mondjuk egy vadonatúj építésű ház esetében, hogy a legmodernebb technikai vívmányokat mind-mind alkalmazza valaki. És hát ilyen csúcsszállodák vannak Shanghaiban, Hongkongban, Bangkokban, Ázsiában jó pár helyen, és az olasz szállodák pedig kellemesek, van közöttük olyan, amire azt mondjuk, hogy arisztokratikus, elegáns, de a fényűzés az a régi klasszikus hagyományokon alapszik. Kevésbé a modern technikai újításokon. Emiatt viszont a szobák átlagos mérete is néha kisebb, mint amire vágyjuk, ahhoz képest, hogy mennyit fizettünk, és az egyéb szolgáltatások sem feltétlenül az ázsiai luxus világot idézik. Ez azért az igazsághoz hozzátartozik. A méretekben pedig, aki az Egyesült Államok ágy méretéhez szokott, hát azért nyugtalanul fog fészkelődni, mondjuk egy Viareggiói átlagos szállás ágyát nézve, vagy azon fekve. Az olaszországi szállodák tehát összességében gyakran olyanok, hogy alul egy pizzeria, jobb oldalon van egy ilyen kis lépcső, ott nagy nehezen valahogy felmegyünk a lépcsőn, van lift hátul, de nem tudom hol a bőrön, éppen hogy csak befér, felérkezünk, és akkor hát megpróbálunk kinézni a tengerparti panorámával hirdetett szoba ablakából, és hát a tengerparti panorám ott van, csak ki kell egy kicsit dőlnünk előre, meg balra elnézni, és na, akkor pont kilátunk ott valami két rés között, de egyébként 4 csillagos, mert hát régi, meg miért is ne lenne az. Tehát azért vannak ilyenek, azért az igazsághoz tartozik. Meg vannak valóban szuperluxus jó szállodák is, amelyek azért olyanok, hogy nehéz rajta fogást találni. de az átlagos szállás esetében azt mondjuk, hogy na, egy 4 csillagos szállodába vagy egy jó minőségű 3 csillagosba befizettünk, és már voltunk akár egy magyarországiba, hát az átlagos színvonal az egyáltalán nem biztos, hogy ott jobb lesz mondjuk Olaszországban, sőt, azt gondolom, hogy jó pár magyar 4 csillagos szálloda már azért hozza az újak közül azt, vagy talán többet is, mint egy olasz szálloda. A régi klasszikus szociál szállodáink, ilyen 3 csillagos szállodáink, de hát annál azért mondjuk főleg a hangulata meg a tenger miatt ahhoz képest azért másfajta hangulatot tükröz az olasz Viareggio-i szállodáknak a világa, főleg az eleganciát illetően. De mondom, az új fejlesztéseink közül, hát most kapásból tudnék mondani 4-5 olyan szállodát Magyarországon, ami sokkal jobb, mint a hasonló kategóriájú Viareggio-i szállodák túlnyomó többsége. Sőt, talán majdnem mind, bár azért az összesben nem jártam Viareggio-ba. Magyarországon azért, ha nem is az összesben, de rengetegben. Viareggio, hogyha mondjuk az átlagos turista költéseket nézzük, akkor az a hely, ahol nagyon sokat költ egy német, egy osztrák, de akár egy olasz, más régióból érkező turista is, hogyha pedig még az orosz-ukrán válság előtti időszakot nézzük, akkor egy orosz turisták szintén a nagyon komoly napi költést produkáltak, jóval többet költenek itt, mint a Rimini-ben, vagy még többet, mint a Jeszolóban, vagy Kaorléban üdülők. Ugyanakkor Viareggio-ban is megvan azért az, amit jó pár helyen megszoktunk, hogy a kikötőkből, Afrikából származó izgalmas másolt termékek kiterített pokrócon kaphatóak, és amikor valami ellenőrzés közeledik, akkor gyorsan összetekerik a pokrócot, aztán illaberek, nádakerek. Tehát ez a világ is azért megvan, hogyha valaki ilyenre vágyik, meg ugyanúgy lehet gyönyörködni abban, hogy festenek mindenféle bolygókat ilyen festékszóróval, és akkor azt megvehetjük, meg egyebek. Meg vannak portréfestők is, tehát Viareggio-ban is megvan az a hangulat, ami azért úgy érdekessé teszi Rimini környékét, de az biztos, hogy össze kell szedjük magunkat, hogyha itt szállást akarunk foglalni. Nézzük meg akkor, hogyha kimegyünk az utcára Viareggio-ban, és beülünk az autóba, vagy egy autóbuszra szállunk, akkor hova érdemes elmenni, mit érdemes megnézni. Hogyha már úgy érezzük, hogy eleget pihentünk a tengerparton, akkor hova kiránduljunk a környéken. Nos, egy egyhetes Viareggio túrát, pihenést nagyon sokféleképpen meg lehet szervezni. Elmondom azt, hogy én mit tartok jónak, egy tippet, egy ötletet adok, aztán persze mindenki a saját habitusa szerint tud választani. Az biztos, hogy én kora reggel elindulnék, és az autópályákon haladva kényelmes megállókkal délután már fürödhetünk is Viareggio-nál a tengerparton, tehát nem a világ végén van azért a hely. A következő napot pihenéssel tölteném, és bizony, bár lehet ingyenes strandra is menni, valószínűleg azt választanám, hogy befizetek egy ilyen úszómedencés, nagyon kellemes, kihozom a koktél típusú strandra, ahol még vannak napernyők, kényelmes nyugágyak is. A következő nap délelőtt megint csak strandon lép, meg délután is, és nagyjából 6 óra, 5 óra felé Lucca városába mennék, úgyhogy még világosba odaérkezzek, és megcsodáljam a dómot, meg a hangulatot a belvárosban, és aztán a hangulat meg egyre jobb lesz, ahogy kezd sötétedni, és este 9-11 óra között már tényleg tömegélményünk is lesz, és a forgatagban elvegyülhetünk, és éjfél körül pedig visszaindulnék. Másnap megnéznék jó pár érdekes dolgot Toszkánában. Pisa. Ide kell helyet foglalni, ha fel akarunk menni a Ferde toronyba, mert limitálják, hogy hányan mehetnek fel egy adott napon. Sőt, ilyen idősávokra osztva tudunk foglalni helyet. Vigyázni kell a lépcsőkön, mert lefelé erősen csúsznak. És hát láthatjuk a fantasztikus tornyot, ami egyébként egy földmozgás miatt dőlt meg, nem eleve Ferdének építették. És aztán nem a magassága, hanem a ferdessége miatt lett végül híres, pedig azt szerették volna, hogyha a magassága miatt lesz messze földön is ismert. Itt egy délelőttöt töltenék el, felmennék a toronyba, megnézném a keresztelőkápolnát és a dómot. Nagyjából ennyi. Azért Pisa annyira nem attraktív, hogy az egész napomat ott töltsem, bár kétségtelenül egy pazar élmény a Ferde torony világát felfedezni, ott ilyen kis limbóhintóval mennék egy kört, és hogyha időbe délelőtt reggel megérkeztem reggeli után, akkor 10-től mondjuk maradnék 2-ig, ebédelnék, és 4-től még egy jót fürödnék Viareggio-ban. Aztán a következő nap pedig Firenze. oda aztán tényleg egy teljes nap minimum kell, koreggel megérkezve kezdenék az Uffizi képtárba, elmennék a Pitti palotába át az Öreg hídon, természetesen megnézném a Dómot, és megnézném Michelangelo fantasztikus alkotását, a Dávidot is az akadémia egyik termében, ahol egyébként több más Michelangelo alkotás is látható, de ez a leghíresebb, meg vannak ilyen kis nem elkészült szobor részletek is, úgyhogy szerintem itt szintén hosszú időt el lehet tölteni. Tehát annyi látnivaló van a Dómtól a Dávid szobron át, a Pitti palotán keresztül az Öreg hídig Firenzébe, hogy ha kora délelőtt megérkezünk, akkor még az estét is itt fogjuk tölteni, és majd valamikor az éjszakai órákban menjünk vissza Viareggióba szerintem. Aztán utána még hazaindulás előtt pihennék egy jót a tengerparton, és sétálgatnék a luxus butikok mellett este, hogy rácsodálkozzak arra, hogy milyen fantasztikus dologért kérnek el 10.000 eurót, ha valaki ad annyit. Úgyhogy a Viareggiói kirándulás ez egy lehetséges változata, persze, aztán sok más helyre is elmehetünk. Innen egyébként a Cinque Terre is viszonylag könnyen elérhető, de La Speciába is el tudunk menni kirándulgatni, vagy Sienáig is lemehetünk, nekem nagy kedvencem Siena, nagyon jó cipőket lehet itt kapni, gyönyörű a főtér, a dóm és a belső városmag szerintem mámulatba ejtő, úgyhogy a sienai kirándulás is még beleférhet. Bár hozzáteszem, én azt a típusú kirándulást szeretem, amikor ha Viareggióba megyek, akkor Viareggiót megismerem, de azt aztán alaposan, és egy keveset kirándulgatok, azért nem feltétlenül akarok egyszerre mindig mindent megnézni, inkább elmegyek még egyszer, hogy átérezzem az adott település hangulatát, és tényleg nyugodtan, békésen lehessen turistáskodni, meg felfedezni az idegen kultúrákat. Olaszország nekem nagy kedvencem, és volt olyan időszak az életemben, amikor minden évben ellátogattam ide. Tanulmányutakra jártam, kapcsolatokat kerestem helyi szállodákkal, és magamtól is felfedeztem nagyon sok vidéket. És valóban azt hiszem, hogy Olaszország az a hely, hogy bármilyen régióba utazunk is, valamilyen turisztikai látványosságot biztos, hogy találunk, ami azért átüti az inger küszöbünket. Nyilván Jeszoló, Bibione, Kaorle környéke rendkívül népszerű még ma is a magyar turisták körében. Kedvelik a hosszú homokos strandokat és azt a buli hangulatot, ami a helyi városközpontokat jellemzi még éjfélkor is. Aztán Rimini környékére is egyre többen utaznak, a fapados járatok pedig népszerűvé tették Bari környékét is. Ide egyébként én kocsival is lementem, a Csizmasarka, Gallipoli, Otranto, Porto Cesareo, nagyon-nagyon szép, tehát Bari önmagában azért azt gondolom, hogy nem annyira mesebeli táj, mint hogyha egy picit mondjuk 25 kilométerrel arrébb megyünk, és már csodákat lehet látni, bár kétségtelenül, hogy itt is vannak értékek turisztikai szempontból is. Aztán, ha megnézzük a Toszkán vidéket, ott pedig valóban Firenze, Pisa, Siena világa vonza a látogatókat. Firenze nem a tengerparton feszik, ezzel együtt hosszú ideig vezette a világ leglátogatottabb településeinek top listáját. Aztán azóta már változott ez a helyzet, meg hát tényleg kinyílt a világ, sok más küldőpiac is útnak indult, de attól még Firenze továbbra is rendkívül népszerű a külföldi vendégek körében. A másik oldalon pedig hát a nyaraló programok mellett Velence városát nem említettem, hiszen az maga a csoda, nem véletlen, hogy rengetegen idejönnek. Aztán van Róma, és akkor még nem is jutottam tovább, nem mondtam el Sorrento vidékét, Positánót, Amalfit, vagy akár Szicíliát. Úgyhogy tényleg szinte bárhova megyünk, mondom, csodákat látunk, és én 16 éven keresztül minden évben Olaszországban valamilyen tájat felfedeztem, és hát előtte is, meg utána is, csak nem ilyen elhatározott módon, ilyen kéthetes vagy egyhetes hosszabb időszakokban, meg nem annyira szervezett módon, de egy alkalommal eljutottam Cinque Terrére is, és aztán utána még magamtól ide 5-ször vagy 6-szor ellátogattam. Az egyik kedves barátom mondta, hogy hát a Cinque Terrére érdemes elmenni, mert ez maga a csúcs, mert neki is egyik barátja említette, hogy milyen mámulatba ejtő vidék, és akkor ez még egyáltalán nem volt egy populáris célpont. Beütöttem a GPS-be, mert hogy navigációs rendszer már volt az autóban, és el is vitt egy toszkán településre a GPS, ahol hát mondtam, hogy oké, de hát hol vannak itt egyáltalán hegyek, meg amikről szó volt. És kiderült, hogy van egy Cinque Terre nevű település, de az nem azonos a Cinque Terre vidékével, ami turisztikailag érdekes, izgalmas, és La Spezia megye környékén található. Ellenben mindig ide viszi a vendégeket a navigációs rendszer, úgyhogy már szóltak is, hogy akkor van szállás, úgyhogy nyugodtan nézze meg, mert itt is vannak érdekességek. De hát azért nem szálltunk meg, hanem mentünk tovább az igazi Cinque Terre vidékére, úgyhogy naplemente előtt érkeztünk meg, szerencsére még pont le tudtok fotózni azt az elképesztően gyönyörű naplementét, ami tényleg a világ egyik legszebb ilyen jelensége volt. Hát a naplementére sokan azt mondják, hogy hát te jó ég, hát milyen gicses naplementét fotózni. Én meg azt mondom, hogy szép, tehát én imádom ezeket a dolgokat. És a Balatonnál épp úgy a naplemente az a kedvencem, mint bármelyik tengerparti üdülőtelepülésen. Minden esetre az igazi Cinque Terre az lényegében 5 földet jelent, és nem egy város, hanem 5 település, ami a területen található. Rio Maggiore, Manarola, Vernazza, Cornia és Monte Rosso al Mare. Lényegében La Spezia városától északnyugatra vagyunk, Porto Venere és Levanto települések között. Ide eljutni azért annyira nem bonyolult, hiszen hogyha nem hisszük el azt, hogy a Cinque Terre az egy település, hanem tudjuk azt, hogy majd az 5 település valamelyikét kell beütni a navigációs rendszerbe, vagy eleve utána nézzünk az útvonalnak, vagy vonattal megyünk, ami még kényelmesebb, mert ugye a vonat az tényleg a város felénél áll meg, így a hegyoldalban közlekedik, és onnan aztán pillanatokon belül lesétálhatunk a kikötőbe. Nos, akkor könnyen megközelíthetjük La Speciáig egészen jó autópálya van. Na, La Speciától már azért jönnek a hegyi utak, tehát itt azért már tudni kell vezetni, itt már jobbra-balra kanyargunk, de cserébe viszont látjuk a meseszép tengert mindenhol. És amikor már eleget kanyarogtunk, akkor megérkezünk Rio Maggiore-ba, majd megnézhetjük a többi csodát is. Régebben választhattunk, hogy megállunk fent, vagy pedig lemegyünk egy kicsit jobban, és a település közepénél is leparkolhattunk. Utána muszáj volt gyalog menni, mert nem voltak már utak. Manapság már fent le kell tenni az autót, és nem engedik a településekig az átlagos turistát lemenni kocsival, kivéve, hogyha valami nyomós oka van. Úgyhogy marad a séta, de ezt egyáltalán ne bánják, mert közben lehet csodálni a sárga, kék, fehér, piros házakat. A legtöbb egyébként piros van, még sárga, meg fehér, kékből kevesebb van, de minden esetre nagyon színes. Ha nem is annyira színes, mint mondjuk egy dél-amerikai ház, de attól függetlenül azért impozáns látvány. És annyira hihetetlenül fura, hogy 2-3 emeletes házakat beleépítettek a hegyoldalba, és abból magasodnak, és nem ilyen széles, nagy tömbházakról beszélek, hanem lényegében egy 3-4 ablakos házak, nem felhőkarcolók azért, de majdnem mindegyik 2-3 emeletes, és kinőnek így a hegyoldalból, hihetetlen látvány. Nemzeti park egyébként Cinque Terre környéke, meg hát a La Spezia egyes részeit is magába foglalja ez a nemzeti park. Ez Olaszországnak a legkisebb nemzeti parkja egyébként. A genovaiak hamar elfoglalták ezt a területet, és szőlőket kezdtek telepíteni, meg olajfákat ültettek ide, és akkor hoztak létre teraszokat, akkor alakították át úgy a hegyoldalakat, hogy alkalmas legyen a szőlő, meg az olajfa elültetésére, és hát Genova persze egyben nagy felvevő piac is volt, mert hogy kellett mind a gyümölcs, mind pedig az olaj, úgyhogy a vidék nagyon komoly mezőgazdasági vidék lett, a borászati kultúra pedig messze földön komoly hírnévre tett szert. Az 1900-as évek végén, 1993-95 környékén kezdték el igazán felfedezni a turisták a környéket. Azt hiszem talán jó magam is ekkortájt jártam erre, és 2000 körül megint csak nagyon komoly és drága turisztikai fejlesztések kezdődtek, úgyhogy elkezdtek jönni ide messze földről a vendégek. Ez még a mezőgazdaságnál is jobb üzletnek bizonyult. A világörökség része is most már Cinque Terre egyébként. Amikor már a genovaiak fújták itt a passznát szelet, nos, akkor nevezték el Cinque Terrének, 5 földnek a településeket, mégpedig a genovai köztársaság kancellárja volt az, aki először használta ezt az elnevezést 1448-ban, mégpedig azért, hogy a bortermelő vidéket megkülönböztesse a Ligur-tenger partjának többi részétől. Úgyhogy azt mondta, hogy az Ötföld az egy település, ahol a nagyon jó borok származnak, az a Cinque-Terre vidéke, és akkor onnan kell hozni a bort, hozta a határozatot. Ő egyébként La Spezia-ba való volt, és lényegében egy komoly és nagyon jó bortermő területként határozta meg ezt a részt. Cinque-Terre persze arról szól, hogy gyönyörködünk a településekben, a hegyoldalba épített házak sokaságában, elfogyasztjuk a cappuccinót, esszük a finom kis pizzát, mert hogy minden ház szinte vendégház meg étterem. Hogyha korábban valaki gondolkodott is abban, hogy ő csak halász, és akkor kimegy a tengerre, az biztos, hogy inkább behúzódott a kisebbik szobába, és kiadta a másik hármat, mert olyan sok turista érkezik, hogy gyakorlatilag szinte mindent ki lehet adni, meg el lehet adni. Persze itt azért nem a fürdésről szólnak a mindennapok, mert hogy kicsi kis kikötők vannak, meg kicsi kis fürdőhelyek. Föntről le tudunk gyalogolni egészen a kikötőig, jobbra-balra házacskák, ezek a két-három emeletes házacskák magasodnak. Az alja majdnem mindig pizzéria, vagy valami vendégház, vagy kávézó, úgyhogy bőven van, miből választanunk. És amikor már a lépcsősorokon végiggyalogolva leértünk a parthoz, akkor látjuk, hogy egy olyan 30 méterszer, 80 méteres, vagy még ennél is kisebb kikötői részek vannak, kavicsos a part, és a kikötőben kis hajók, kis halászhajók vannak, a kikötők mellett meg lehet fürdeni is. Tehát szinte ott fürdünk a város közepén, jobbra-balra pizzáznak, kávézgatnak, mi megélvezzük ezt a kavicsos strandot. De hát nem ilyen hatalmas, végeláthatatlan homokos partok vannak itt, hanem apró kavicsosok a hegyoldal alján vagyunk lényegében, hogyha jobbra-balra, hátra fölnézzünk, akkor látjuk ott magasodni az épületeket, meg a hegyoldalt. Nagyon jó látvány, tehát úgy szemre romantikus itt fürdözgetni, de úgy egyébként hát nincs az a beach hangulat, mint ami mondjuk a hosszú, nagy olasz tengerpartokra jellemző. A hegyeknek a felső részén, ahol kanyarog az út, meg az alsó részén olyan lépcsősort alakítottak ki, amelyet azért nyugodtan bevállalhatnak azok is, akik egyébként egy kicsit félősek. Tehát, hogyha tériszonyunk is van, akkor sem kell aggódni, hogyha a Cinque-Terre vidékére jövünk, és itt lesétálunk a parkolóból. Van, ahol 600 métert kell sétálni, van, ahol nagyon sokat, akár 2 kilométert is, mire a hegyi parkolóból a tengerpartra leérünk. Tengerpart környékén nagyon sok a forrás. Az az érdekes, hogy ezekből a karsztos barlangokból rengeteg vízlelőhely van a környéken, és hát emiatt aztán tényleg a növényzet is olyan, hogy nem kopár a hegyoldal, hanem az olajfák és a szőlő mellett rengeteg bokor, fű is van, úgyhogy ez is még szebbé teszi a vidéket. Júliusban és augusztusban szinte biztos, hogy kellemes jó idő lesz. Ha vannak kis záporok, akkor azok általában fél óráig, egy óráig tartanak. Ritka az, hogy napokig borús legyen az idő. Aztán kicsit megváltozik a kép szeptember közepétől már, mert ott aztán tényleg rengetegszer borús az idő. Én voltam ősszel is Cinque-Terrén, hát borús időben is jó, de a legjobb egyébként nyáron, tehát júliusban, augusztusban Cinque-Terre környékét felfedezni. A Nemzeti Park egyébként két részből áll, van a tengerparti övezet, meg a part előtti védett terület, a tengeri terület, és a tengerparti övezet pedig felegészen a hegyoldalig tart. Lehet attól még persze búvárkodni, a helyiek pedig horgászhatnak, halászhatnak is, de ezt komolyan szabályozzák, és meghatározzák azt, hogy mennyit, mit, hol lehet fogni. Rengeteg gesztenyefát, fenyőfát látunk a tengerpart környékén, de a legérdekesebb látvány az olajfa ültetvények meg a szőlő ültetvények sokasága. Régen komoly erdőségek voltak Cinque-Terre vidékén, tölgyfák, gesztenyefák és mindenféle más. Hát ma már főleg bokrok vannak, de mondom, azért korán sem olyan kopár, mint hogyha mondjuk Kréta-szigetén Knossosnál sétálgatunk. Úgyhogy ebből a szempontból is érdekes Cinque-Terre vidéke. Amikor a genovaiak voltak itt a vezetők, akkor papíron létezett a Monterosszói királyság, tehát még király is volt, és ő uralkodott Cinque-Terrébe, de hát igazából a genovaiak voltak azok, akik a mezőgazdasági és kereskedelmi tevékenység, no meg persze a hadsereg révén meghatározták az itteni mindennapokat. Aztán később formálisan is a genovai köztársaság része lett a terület. Sokszor kirabolták a török kalózok, mivel hogy a kikötőbe azért könnyen be lehetett hajózni, és hát nem nagyon volt hova menekülni, mert hogy a hegyoldalba épített települések esetében ugye hát fölfele már nem volt tovább út, úgyhogy a török kalózok rendszeresen kifosztották az ittenieket. 1545-ben pedig 10 korzikai hadihajó elfoglalta a falut, és a korzikaiak elrabolták a nőket és a gyerekeket, meg felégették a házakat. Ez akkora dráma volt az egyik település Monte Rosso al Mare történelmében, hogy nagyon hosszú ideig rendszeresen megemlékeztek erről a napról. A mezőgazdaság nem csak abból állt, hogy szőlőt termesztettek, meg az olajfák termését szüretelték, hanem komoly halászat volt, főleg tonhalat fogtak itt, és szállították azután elsősorban Genovába. Aztán a napoleoni háborúk idején francia hadvezér elfoglalta a környéket, még egy komoly börtön központot is kialakított itt a Cinque Terre-n. A háborúk után a Szárd-Piemonti királyság része lett a Cinque Terre településrész, és nagyon komoly fejlődések indult, kikövezték az utakat, már nem csak földlépcsők, hanem kőlépcsők vezettek a hegyoldalból le egészen a kikötőig. Aztán 1874-ben megépült a tengerparti vasút. Ez nagyon-nagyon fontos volt az itt élők életében, hiszen már nem csak a tengeren lehetett megközelíteni a települést, mert a szárazföldi utak olyanok voltak azért akkoriban, hogy szekérrel, kocsikkal nagyon nehezen lehetett ide eljutni, úgyhogy általában hajóval jöttek ide, vagy hajóval mentek át aztán más településekre, de a vasútvonalat beleépítették szinte a hegybe, és lényegében folyamatos lett a mozgás ettől kezdve La Spezia és Cinque Terre települései között. A II. Világháború után a vidék szülőinek többsége elpusztult a nagy filoxéra járvány miatt, és hát ez azért komoly csapás volt az itt élők életében. Aztán ezeket újra telepítették, és most a szőlő, az olaj, a halászat mellett, sőt, hát most már az első helyen a turizmus hozza a bevételeket. Jó magam, legtöbbször Rio Maggiore-ban sétáltam le a tengerpartra. Egyébként ezt a települések közül bármelyik esetében megtehetjük, de mondom úgy most már, hogy az idő jelentős részében fent meg kell állnunk, és le kell tennünk valahol az autónkat, és nem úgy működik, mint amikor először voltam itt, hogy bemehettem azért, ameddig csak volt valamiféle út, és aztán onnan kellett csak sétálni. Ha vonattal érkezünk, akkor sokkal lejjebb van a vasútállomás, tehát akkor könnyebben elérjük a tengerpartot, meg lényegében a hegyoldal és a tengerpart között valahol félúton van a vasútvonal. Az autót azt nagyon fent kell letenni, de legalább cserébe sok mindent látunk. Vannak olyan kanyargós útrészek, ahol hát ha megállunk autóval, akkor tényleg az öt településből többet is látunk, és valami elképesztően érdekes az, hogy szinte bele hasad a hegyoldal a tengerbe, és ott magasodnak a 2-3 emeletes piros, fehér, sárga házak. Ez a látvány talán az egészben a legszebb. Ezt meg lehet nézni napkeltekor, napnyugtakor, meg nappal, és már önmagában azt mondjuk, hogy megérte eljönni ide, hogyha nem is csináltunk semmit, le sem mentünk a tengerpartra, végig se sétáltunk a tengerpartra vezető lépcsősoron. Rio Maggiore-t még görögök alapították, akik a belső harcok miatt ide menekültek. Érdekes egyébként, hogy a felső rész, ahol vannak ugye a szőlőültetvények, meg ahol az autóparkoló is van, azt úgy hívják, hogy parasztok városa, és aztán, ahogy megyünk lefelé, eljutunk a halászok városáig. És itt is a kikötő pici kavicsos, mellette fürödhetünk a pici kavicsos kis, hát strand igazából, de lényegében ma kikötőbe fürdünk majd, hogy nem. Úgyhogy Rio Maggiore ebből a szempontból azért nem egy olyan település, ahol fürdőzéssel töltjük az időnk jelentős részét. Rio Maggiore szerintem egyébként szebb, mint Manarola, de Manarola is nagyon szép, Manarola viszont régebbi település, mint Rio Maggiore. Van itt egy 14. században épült gyönyörű templom, a San Lorenzo templom, és ezt is meg lehet csodálni. Cornia pedig Vernazza része, egy mini falu, a legkisebb az öt település között. A genovaiak még annak idején, az 1500-as években építettek ide egy szögletes őrtornyot, és mellé pedig egy kis várat, ennek romjait is meg lehet nézni, de a Szent Péter templom gótikus csúcsait is megnézik gyakran a turisták. Vernazza megint olyan hely, ahol szerintem érdemes hosszabban időzni, tehát Rio Maggiore meg Vernazza, ez a kettő, ami mindenképpen olyan, hogy sétálnak le a tengerpartra, meg felülről is fényképezzék le. Vernazzánál már nagyobb a belső kikötő, a tengerparti rész, ahol fürödni lehet, az is egy picit szélesebb, bár hát azért csodára ne számítsanak, csak mondjuk a másikhoz képest. Nagyobbak a házak a partszakaszon, és van ugye a meredek rész, majd a meredek rész után viszont Vernazzának van egy olyan laposabb vége, ahol nagyon sok házat találunk, érdekességeket, tehát nem csak az van, hogy hirtelen bezuhan a hegyoldal a tengerbe, és ott vannak a házak, hanem mondom, van egy ilyen kis lenti nagyobb része is, és hát a házsorok erődként védték egykor a stratégiailag fontos kikötőt. Itt van egy minorita kolostor is, azt is érdemes megnézni, és az ezer körül elkezdték el építeni az erődöt meg az őrtornyot, ami a kikötő biztonságát szavatolta egy ideig, aztán utána a kalózok állandó támadásai miatt már nem. Amikor megjöttek a genovaiak, hát akkor meg már semmit se számított, de attól még érdekes és látványos. Monte Rosso al Mare a következő település, amit a rómaiak alapítottak, és 630 körül már volt itt település. A Cinque Terre települései közül Monte Rosso a legnagyobb, és hogyha strandolni akarunk, akkor ide érdemes jönni. Mint említettem, Vernazza meg Rio Maggiore az, ami talán a legszebb, és ahol érdemes lesétálni a tengerpartig, a kikötőig. Rio Maggiore az, ahol ha választani kell az öt település közül, és csak annyi időnk van, hogy na az egyiket nézzük meg, mindenképpen álljanak meg. Ez Rio Maggiore önmagában, hogyha megállunk fönt és lefotózzuk, akkor már mondom, pazarélmény. Ha fürödni akarnak, akkor pedig Monte Rosso. Itt van a strandolásra leginkább alkalmas, leghosszabb tengerparti rész. De ha inkább csak sétálgatunk itt is, akkor a kapucinus kolostor épületét megnézhetjük. Van egy Mortis et Orationis nevű kápolna, egy barokk kápolna, és egy 14 méter magas Neptun szobor is a látványosságok közé tartozik, meg egy őrtorony. Egyébként azt is meg lehet csinálni, hogy ha valaki kocsival érkezik, hogy a Levantói pályaudvarnál parkol, és onnan vonattal jön tovább 24 órára, hogyha leparkoljuk az autót, akkor gyakorlatilag bőven van időnk felfedezni a környéket. Ez is egy megoldási lehetőség, de hát ez nem feltétlenül muszáj. Csak mondom, vonattal, a vonatállomásokkal nem kell akkor mondjuk 2 kilométert sétálgatni, mert hamarabb elérjük a tengerparti részt. Bár hozzáteszem, szerintem autóból meg az a jó, hogy ha nagyon akarjuk, akkor azért sok helyen megállhatunk, és onnan gyönyörű felvételeket készíthetünk. Cinque Terre nagyon sok listán előkelő helyen szerepel, a legszebb olasz tengerparti szakasz címet is elnyerte egy ízben, aztán amikor 2011-ben a Traveller magazin összeállította a világ legszebb partvidékének listáját, azon is benne volt a top 10-ben, úgyhogy valóban egy egyedi látványosság Cinque Terre településeinek világa, és azt hiszem, hogy pazarutazást tehetnek azok, akik kedvelik Itáliát, de akik nem kedvelik, még azok is. Mert ha nem megyünk be egyetlen helyre sem kapucsinot kortyogatni, vagy pizzát sem veszünk, csak a látványosságot lefotózzuk, azt, hogy milyen a hegyoldalba épített házas sokasága, már azt mondjuk, hogy megérte ide eljönni. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Richárdot hallották. További kellemes hétvégét kívánok önöknek, viszont hallásra!